Halas Rádió. A bizalom hangja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Tegyük egy sétát ma is együtt a tudomány világában. Ami a tartalmat illeti címszavakban, zsebben elfér a legkisebb fényképnyomtató. Kifejlesztették a mesterséges idegszálat robotokhoz. Új műtéti eljárást alkalmaztak a csuklósérülés helyreállítására. Elkészült a világ legerősebb szuperszámítógépe. Víz alatt működik az egzotikus adatközpont, kiszámították a tejútrendszer tömegét, 4000 éves harci szekerek kerültek elő egy ásatáson, és a növények hallják a vizet. Ez tehát a tartalom, és most jöjjenek a részletek. Mindenekelőtt azonban az egyik legnépszerűbb magyar találmányról, a golyóstorról emlékezünk meg, amely 75 éves. 1943. június 10-én szabadalmaztatták Argentínában a magyar Bíró József golyóstollát, amelyet a köznyelv angol nyelv területen ma is Bíropen, vagy röviden Bíró néven emleget. A golyóstoll elterjedése előtt töltőtollat használtak, amely a mártogatóstollat, az pedig a lúttollat tette elavultá. Az amerikai Louis Edson Waterman által 1884-ben szabadalmaztatott töltőtoll mintegy 60 évig uralta az írószerpiacot. Az első golyóstoll szabadalmat már 1888-ban kiadták az Egyesült Államokban, és Európában is több feltaláló kísérletezett vele, ám ezek a tollak nem adagolták egyenletesen a tintát, és függőlegesen kellett tartani azokat, ami írás közben nem túl kényelmes. A golyóstoll elve egyszerű. Festékkel töltött csövecske végén egy forgó golyó juttatja papírra a tintát. Ezt a technológiát tökéletesítette és szabadalmaztatta Bíró László. A feltaláló 1899. szeptember 29-én született Budapesten. Fiatal korában újságíró volt, de a széles érdeklődési körű, kíváncsi és műszaki ismeretekkel is felvértezett Bírónak. Számos találmánya volt, a világhírnevet végül a golyóstól hozta meg számára. Az ötletet számtalan legenda lengi körül, de ezeket maga a feltaláló oszlatta el önéletrajzi könyvében. A valóság prózai, újságíróként gyakran látogatta a nyomdákat, s a nyomdagépek rotációs hengereit látva jutott eszébe, hogy ezt kicsiben, egy írószerszámban is meg lehetne valósítani. Ezután áttanulmányozta és továbbfejlesztette egy cseh feltaláló 1938-ban szabadalmaztatott, a gyakorlatban használhatatlan golyóstól ötletét. Kezdetben az ő tollai sem voltak tökéletesek, a golyók gyakran elakadtak. Ám hitt a működési elvben, és úgy gondolta, hogy az alkatrészek pontatlanok. A fejlesztésben György nevű fivére, valamint a Kowalski testvérek cégei segítkeztek. A nagyüzemben gyártható golyóstól megalkotásában nagy szerepe volt az irodaműszerész Goly Andornak is. Szabadalmát Bíró töltőtól elnevezéssel 1938. április 25-én jelentette be a Magyar Királyi Szabadalmi Bíróságnál, és 1938. júniusában Nagy-Britanniában is. Bíró László az 1940-es években először Párizsba ment, majd Spanyolországon keresztül Argentínába. Vegyész testvérével ott tökéletesítette az íróeszközt. A legnagyobb kihívást a megfelelő sűrűségű festék kikísérletezése jelentette. Végül az öntvényrepedést jelző festék vált be, mert az gyorsan száradt és nem koszolta össze a papírt. Bíró 1943. június 10-én szabadalmaztatta Argentínában golyóstollát és megkezdte a gyártást is. Először a brit királyi légierő számára készült bíróféle golyóstoll, amely sem a légnyomásra, sem a repülési magasság változására nem volt érzékeny, majd az amerikai légierő is jelentkezett megrendelőként. Bíró László választott hazájában, Argentinában olyan tiszteletet vívott ki magának, hogy születésnapja szeptember 29-e az argentin feltalálók ünnepe. Igazi polihisztor volt, összesen 30 találmányát jegyzik. Még közvetlenül 1895. október 25-én Buenos Airesben bekövetkezett halála előtt is tudományos munkát folytatott. Manapság szinte minden tollban speciális felületű golyó van, amely apró lyukakat tartalmaz, így jobban képes szállítani a tintát. Működési elv szerint normál és túlnyomásos tollak léteznek, amelyek a közhiedelemmel ellentétben remekül használhatóak akár az űrben, a súlytalanság körülményei között is. 75 éves az egyik legnépszerűbb magyar találmány a golyóstoll, erről szóltunk az elmúlt percekben, és következzen a folytatásban rövidesen egy másik találmány, de ez már a jövőt idézi. Zsebben elfér a legkisebb fényképnyomtató.
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Zsebben elfér a legkisebb fényképnyomtató, ez tehát a következő témánk. Az új apró kütyűvel akár a nyári fesztiválok forgatagában is kézzelfoghatóvá, sőt, bárhová felragasztatóvá tehetjük a másodpercekkel korábban megörökített pillanatokat. Volt már egy fényképezőgép néhány évtizeddel ezelőtt, amely nem sokkal az exponáló gomb lenyomását követően lényegében azonnal kiköpte magából a papírra vetett felvételt. Az instant fotomasinák aztán jó időre eltűntek a süllyesztőben, de néhány éve több gyártó is előrukkolt olyan fényképezőgépekkel, melyeknek köszönhetően nem sokkal a fotózás után már is kézbe vehetjük a fényképeket. Ezek azonban nem igazán tudtak széles körben elterjedni, hiszen mostanság kevesen szoktának le a mobillal történő fotózásról, csak azért, hogy instant papírképet kaphassanak. És itt jött az egyik nyomtatókat is gyártó cég ötlete, miszerint készít egy nagyon kicsi eszközt, ami akár mindig nálunk lehet, és amelynek segítségével gyerekjáték a mobillal lőtt fényképek előhívása. A zsebnyomtató 11,6 cm hosszú, 7,5 cm széles és 2,3 cm vastag, vagyis kisebb felületű, mint egy okos telefon, de ducibb annál. Az eszköz a többi között amiatt tud ilyen kicsi lenni, mert nincs benne tintapatron. A technológia lényege, hogy maga a fotópapír tartalmaz olyan vegyi anyagokat, amelyeknek köszönhetően a nyomtatási folyamat révén színes képet kapunk. A papíron lévő kristályok a nyomtató által generált hő hatására változnak megfelelő színűvé. Az elcsúsztatható fedlap alá egy kalibrációs lapot, illetve 10 fotópapírt lehet behelyezni. Az 5x7,5 cm-es lapok darabját mintegy 40 másodperc alatt egy menetben nyomtatja tele a kis masina, természetesen a mai elvárásoknak megfelelően keret nélküli módon. A kosz és cseppálló nyomatok bárhová felragasztatóak, ehhez csak a vékony hátsó réteget kell eltávolítani. Mivel hőnyomtatóról van szó, egy idő után elkerülhetetlen a melegedés, ami a gyakorlatban azt jelzi, hogy 4-5 fotó egymás utáni kinyomtatását követően kicsit hűlnie kell a technikának. Az integrált 500 mikroamperórás kapacitású akkumulátor egy feltöltéssel mintegy 30 kép kinyomtatását teszi lehetővé, egy teljes töltés pedig körülbelül 2 órát vesz igénybe. Vezetékes nyomtatási lehetőség nincs, az eszköz Bluetooth kapcsolaton keresztül kommunikál az okostelefonokkal és tabletekkel. Nincs más dolgunk, mint feltelepíteni a megfelelő alkalmazást, kiválasztani a kívánt fotókat, vagy pedig rákattintani a nyomtatás gombra. Feliratozhatjuk, keretezhetjük és filterezhetjük a fotókat, és ha egymás után több felvételt küldünk nyomtatásba, akkor azok egymás után bekerülnek a nyomtatási sorba. Ezen kívül arra is lehetőség van, hogy egy fotót feldaraboljunk, például 3x3 kisebb képre, és azokból nyomtatás után egy nagyobb fényképet állítsunk össze. A 313x400 dpi felbontásra képes nyomtató képminősége elmarad a normál méretű társaiétól, a fotók a vártnál kevésbé részlet gazdagok, és a színük is hagy némi kívánnivalót maguk után. A dpi felbontás egyébként az egy hüvelyknyi területre eső pontok számát jelenti. A zsebben elférő fényképnyomtató nem is a profizmusról szól, hanem inkább arról, hogy a pillanatfelvételeket azonnal kézzelfoghatóvá tehetjük. Remek találmány, itt van tehát a zsebben elférő fényképnyomtató. Ami pedig a folytatást illeti, maradunk még az újdonságoknál. Kifejlesztették a mesterséges idegszálat robotokhoz, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy új műtéti eljárást alkalmaztak a csuklósérülés helyreállítására.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
különleges felfedezések, elképesztő technikai újítások. A tudomány mai állása folytatódik.
Első ízben fejlesztettek ki idegszálat robotok számára német és svájci kutatók. Ezzel folytatjuk a műsort. A tapintás érzékelését egy különböző anyagokból álló elasztikus szuperrost segítségével tették lehetővé, melyet a robot ujjára helyeztek. Áttörést hozhat svájci és német szakemberek közös munkája. Az általuk megalkotott mesterséges ideg egy elasztikus rostból áll, amelybe különböző anyagokat, például elektródákat és polimer nanokompozitokat integráltak. A rost nagyon precízen képes felismerni mindenfajta nyomást, amely éri. Képes akár mérete 500-szorosára nyúlni, majd visszaállni eredeti méretére, áll az egyik tudományos szaklapban megjelent tanulmányban. A fejlesztése a kutatók reményei szerint áttörést hozhat nem csak a robotikában, hanem az okos ruhaanyagok és jobb orvosi implantátumok terén is. A kifejlesztett eljárás révén rövid idő alatt akár több száz méter hosszú rost is készülhet. Nagy előrelépést hozhat tehát, hogy kifejlesztették a mesterséges idegszálat robotokhoz. És következzen egy másik újdonság, új műtéti eljárást alkalmaztak a csuklósérülés helyreállítására. Horgoncsavarokkal megerősített, úgynevezett biograft behelyezésével helyettesítették egy csuklósérült sportoló szalagjait a Semmelweis Egyetem ortopédiai klinikáján. Az új műtéti eljárás lényege, hogy a csuklót alkotó késztőcsontok közötti szakadt szalagokat apró, de rendkívül erős horgoncsavarokkal rögzített inakkal pótolják. Maga a műtét és a felépülés rövidebb, a csukló pedig terhelhetőbb lesz, mint a korábban alkalmazott, komplikáltabb eljárás esetében, amelynél a kéz más részéről ültettek át inakat a sérült szalag helyére. Külföldön már alkalmazták ezt a módszert. A magyar orvosi tím a Geiseni Egyetem kézsebészeti osztályának vezetőjével végezte el a műtétet. Az új műtéti eljárást azoknál a súlyos csuklósérüléseknél alkalmazzák, amelyeknél a késztőcsontok között lévő szalagok teljesen elszakadtak, ugyanakkor a porc felszínek még épek. Az úgynevezett nagyfokú instabilitásnál korábban alkalmazott eljárás a mostaninál jóval komplikáltabb volt, hiszen a kéz más pontjáról ültettek át inakat, emiatt maga a műtét és az azt követő felépülés is hosszadalmasabb volt, ráadásul a csukló mozgás terjedelme is jelentősen beszűkült a beavatkozást követően. Az új eljárás azért számít különlegesnek, mert apró, de rendkívül erős horgoncsavarokkal rögzítik az inakat a sérült szalag helyén. Mivel túlnyomó részt fiataloknál fordul elő ez a sérülés, az is fontos szempont, hogy az új műtéti eljárás után 6 héttel már beépül az in és a csavar a sérült vagy elszakadt szalag helyére. Ezt követően kis terhelés mellett már használhatja a csuklóját a beteg. A 4-5 hónapos gyógytornával kiegészített rehabilitációt követően pedig ismét az eredeti terhelés mellett sportolhat a páciens. Új műtéti eljárást alkalmaztak a csuklósérülés helyreállítására idehaza, erről hallottak az elmúlt percekben. Ami pedig a folytatást illeti, kiderül, hogy elkészült a világ legerősebb szuperszámítógépe. Hogy milyen, mindjárt kiderül.
Tudomány ma. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcs technológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról szólunk, hogy elkészült a világ legerősebb szuperszámítógépe. Kétszer gyorsabb az eddigi csúcstartó kínai szerkezetnél. A gép hűtéséhez percenként 15 ezer liternyi víz kell, de megéri, képességeit a csillagászatban, a fizikában és az orvostudományban is hasznosítják majd. A legkevésbé sem túlzás azt állítani, a jövőben annak az országnak lesz nagyobb esélye a világ alakulását befolyásolni, amelyiknek erősebb és több szuperszámítógépe van. Persze csak addig, amíg létre nem hozzák a világ első, valóban működő kvantumszámítógépét. Az amerikaiak sokáig az élen álltak a szuperszámítógépek erősségét tekintve. Néhány éve azonban Kína alaposan a fejükre nőtt. Olyannyira, hogy a 2017-es jelentés szerint a világ leggyorsabb szuperszámítógépe Kínában volt, másodpercenként 93 petaflop sebesség elérésére képes, vagyis nagyon gyors volt. A második helyen is egy kínai gép állt, 31 petafloppal, A harmadik helyre egy amerikai került 17 petaflopppal. Az amerikaiak érthető módon a legkevésbé sem szerettek volna a kínaiak mögött kullogni, és úgy tűnik, mostantól nem is kell nekik. Az amerikai energiaügyi minisztérium ugyanis nemrég bejelentette, elkészült a világ legerősebb szuperszámítógépe. Az eszköz másodpercenként 200 petaflop sebesség elérésére képes. Ez 200 billiárd, vagyis a 200 után 15 darab nulla van, számítást jelent másodpercenként, ami több mint a kétszerese a kínai gép és hétszerese a korábbi amerikai csúcs tartó teljesítményének. De hogy még érzékletesebb legyen az összehasonlítás, az új szupergép egy óra alatt képes elvégezni azt a feladatot, ami egy átlagos otthoni számítógépnek 30 évébe kerülne. Az amerikai gépbe 4608 szervert szereltek be, ami nagyjából két teniszpályányi területet jelent. A gépet percenként több mint 15 ezer liter vízzel kell hűteni, a működéséhez szükséges energia pedig mintegy 8100 otthonnak lenne elegendő. Persze megépítése nem csak a kínaiak miatt volt fontos. A fejlesztők olyan a mesterséges intelligenciával elvégezhető műveletekre tervezték, mint az egészségügyi, fizikai vagy éghajlatváltozási modellek készítése. A gépet már ki is próbálták a szakemberek. Több millió genomot, azaz szervezeti örökítő információkat elemeztek vele. A jövőbeni feladatai között lesz például a felrobbanó csillagok elemzése, de felhasználhatják majd a rákos megbetegedések, az Alzheimer-kór, a szívbetegségek és a függőségek kutatására is. Szuperszámítógépe egyébként Magyarországnak is van, egészen pontosan 5 darab. Igaz, még a leggyorsabb gép is bőven elbújhat a kínai és az amerikai eszközök mögött. Magyarországon jelenleg Budapesten, Szegeden, Debrecenben, Miskolcon és Pécsett működik szuperszámítógép. Ezek az architektúrájukban különböznek. Ez azt jelenti, hogy az egyes gépek más-más feladatokat képesek hatékonyan megoldani. Az időjárás előrejelzéssel kapcsolatos számításokat például Pécsett és Miskolcon végzik, míg a nagyobb, részekre bontható, például egészségügyi feladatok számolásánál a szegedit és a debrecenit vetik be. Egyébként az Európai Bizottság úgy döntött, az Uniónak saját szuperszámítógépet kell építenie. Az európai kutatók jelentős része ugyanis jelenleg Amerikában és Ázsiában, a felénk elérhetőnél jóval erősebb számítógépeken dolgozza fel a szükséges adatokat, ami több szempontból is aggályos. Elég csak az adatvédelemre vagy az üzleti titoknak minősülő információk érzékenységére gondolni. A tervek szerint 2020-ra elkészül a világ egyik legerősebb szuperszámítógépe, amely Európában lesz. És a folytatásban rövidesen kapcsolódunk még némileg a témához. Víz alatt működik az egzotikus adatközpont, illetve arról is szólunk, hogy kiszámították a tejútrendszer tömegét.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy víz alatt működik az egzotikus adatközpont. Az egyik szoftverfejlesztő cég nem először próbálkozik azzal, hogy a tengerfenekéről üzemeltesse adatközpontját. Nagyjából 12 méter hosszúságú adatközpontot helyezett el a tengerben a vállalat Észak-Skóciában, az Európai Tengeri Energiaközpont közelében. Bár ez egy meglehetősen távoli helyszín az amerikai főhadiszállástól, a cégnél úgy gondolják, így tudják majd közelebb vinni az emberekhez a felhőszolgáltatásokat, vagyis az adattárolást. E mostani tengeri kaland egyébként már a második fázisa a projektjüknek, melynek keretében meglehetősen egzotikus, tenger alatti helyszínt választanak az adatközpontoknak. Kalifornia partjainál is elhelyeztek egy ilyen állomást 2016-ban, hogy megvizsgálják, képesek-e futtatni innen a szolgáltatást. A tenger alatti központok egyébként gyorsan telepíthetőek, a korábbi 2 év helyett mindössze 90 nap alatt. Az adatközpont vízálló konténerbe van zárva. 12 rekszekrényben 864 szerver dolgozik hűtési rendszerrel együtt. Az összeszerelés után teherautóval szállították Skóciába a létesítményt, majd egy óriási tutajra téve engedték vízre, és egy sziklafal mellett óvatosan leengedték, körülbelül 35 méter mélyre. A központot Orkney-sziget villamos energiahálózatára kapcsolták, Itt 100%-osan megújuló energiát használnak. Mivel a világ lakosságának a fele tengerpart 200 kilométeres körzetében él, a szoftverfejlesztő cégnél úgy vélik, hogy az ilyesfajta adatközpontok alacsony késleltetési idejű megoldást jelenthetnek a mesterséges intelligencia alkalmazások és játékok felhasználókhoz történő eljuttatására. És a tenger mélyéről ugorjunk egy nagyot, irány a világűr, kiszámították a tejútrendszer tömegét. Az Arizonai Egyetem kutatói a tejútrendszer és más galaxisok ösztömegének lehető legpontosabb megmérésének módját keresték. Nem pusztán a galaxisban lévő csillagokról van szó, hiszen a tejútrendszer tömegének csupán 15%-át alkotják a csillagok, 85%-át az úgynevezett sötét anyag teszi ki. A sötét anyag a modern fizika legnagyobb rejtélyei közé tartozik. Az univerzum nagy része ebből a titokzatos anyagból áll, amelyet a kutatóknak még nem sikerült közvetlenül bizonyítaniuk, csak közvetett bizonyítékokat találtak létezésére. Nyilvánvalóan ez az anyag tartja össze a galaxisokat, plusz tömeget adva azoknak, amelyek forgómozgásuk miatt gyakorlatilag szétrepülnének. A sötét anyag valószínűleg 5-ször gyakoribb, mint a normál anyag, de nem bocsát ki fényt vagy érzékelhető sugárzást, csupán gravitációs hatása észlelhető. A tudósok a tejútrendszer 50 úgynevezett szatellit galaxisa közül 9 impulzus nyomatékát, más néven perdületét mérték meg. Az impulzus nyomatéka a galaxis tömegéből, sebességéből és pályájának középpontjától mért távolságából adódó érték, mely külső behatás nélkül sohasem változik. A tudósok méréseiket egy átfogó számítógépes modellel kombinálták, és ezzel a módszerrel nagy pontossággal meghatározták galaxisunk nehézségi erejét, és ezzel tömegét is. Eredményeik szerint a tejútrendszer tömege a nap tömegének 960 milliárd szorosa. Korábbi becslések 700 milliárd és 2 billió nap tömeg közé helyezték ezt az értéket. Mivel a legtöbb galaxis körül kisebb szatellit galaxisok keringenek, ez a módszer alkalmas más galaxisok megmérésére is. A módszerrel alátámaszthatóak azok a becslések is, amely szerint a tejútrendszernél nagyobb tömegű Andromeda galaxis a Földnek otthont adó tejútrendszer felé tart, és 4,5 milliárd éven belül össze fognak ütközni. Azért ez egy kicsit még odébb lesz, úgyhogy egyelőre nem kell izgulni. Ami pedig a folytatást illeti, térjünk vissza a Földre. 4000 éves harci szekerek kerültek elő egy ásatáson, ez az egyik témánk, és szólunk egy nagyon érdekes megállapításról is, miszerint a növények hallják a vizet.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Régóta várt tudományos eredmények,
kutatások és lehetőségek,
hírek a tudomány világából.
4000 éves harci szekerek kerültek elő egy ásatáson, ez a következő témánk itt a tudomány mai állásában. 4000 éves bronzkori harci szekerek, kardok és sisakok kerültek elő egy indiai ásatáson. Az Állami Indiai Archeológiai Kutatóintézet régész csoportja Uttar Pradesh államban, Új Delhitől 60 kilométerre, a Sanauli településre folytatott ásatáson tárta fel a kétkerekű, nyitott, egykor valószínűleg lóval húzott harci kocsikat és egyéb műtárgyakat. A szakemberek hangsúlyozták, ez az első alkalom, hogy az indiai szubkontinensen harci kocsit találtak egy régészeti feltáráson. Krisztus előtt 2000 körül Mezopotámiában használtak a hadászatban harci kocsikat, kardokat és sisakokat. A régészek szerint hasonlóképpen a szubkontinensen is használtak már akkoriban ilyen eszközöket. A 3 hónapos ásatás alatt számos királyi síremléket is találtak. A feltáráson előkerült tárgyak mintegy 4000 évesek lehetnek. A Krisztus előtti 2000 és 1800 közötti időszakból származnak. A harci kocsikat bika vagy ló húzta, de az előzetes vizsgálatok inkább a lóvontatás mellett szólnak. Az ősi hindu szentszövegben a Krisztus előtt 1700 és 1100 között keletkezett Rigvédában, valamint az ősi szanszkrit eposzban, a Mahabharatában is van bizonyíték arra, hogy a korszakban már léteztek lóval húzott kocsik a térségben. A régész csoport egy részdíszítésű koporsót is feltárt, ami szintén ritka felfedezésnek számít, mivel korábban ilyen típusú koporsót nem találtak a szubkontinensen. A régészek beszámolója szerint a koporsó fedelét 8 ember formájú figura, az oldalát pedig növényi motívumok dekorálják. A szakemberek a harci szekerek, a kardok és sisakok, valamint egyéb előkerült tárgyak alapján úgy vélik, hogy egykor egy harcos törzs élhetett a feltárás helyszínén Indiában. Ennyit a páratlan 4000 éves harci szekerekről, kardokról és sisakokról, ami pedig a folytatást illeti a műsor végén egy nagyon érdekes hír következik. A növények hallják a vizet. Minden élőlénynek vannak alapvető szükségletei, és csak olyan környezetben garantált a túlélésük, ahol ezek a feltételek teljesülhetnek. A víz is ilyen alapvető szükséglet, és az elérhetősége kulcs szerepet játszik a föld ökoszisztémájában. Bár számos élőlény mutat elképesztő vízraktározási képességeket, például a kaktusz és a teve, a többségük fiziológiailag sem alkalmas arra, hogy kibírják a hosszabb szárazságot. Emiatt szinte minden élőlényben megvan a vízkeresés alapvető képessége. Az aktív vízkereséshez megfelelő érzékszervek kellenek, de egy növényt elég nehezen lehet érzékeléssel vádolni. Az állatok látnak, hallanak, ízlelnek, szagolnak és tapintanak, mint az emberek. De mi lesz a növényekkel? Hogyan szagolják ki a vizet, és ha kiszagolják, hogyan menjenek oda, hogy igyanak belőle? Elvégre a növények csak korlátozottan képesek helyváltoztató mozgásra. Mint kiderült, a növények nem szagolják, hanem hallják a vizet. De hogyan, ha nincs is fülük? Úgy, hogy minden hang rezgés. A rezonanciát viszont a növények, pontosabban a gyökereik is érzékelhetik, és a közelben csörgedező víz rezgéseket bocsát ki. A növények gyökerei vagy ezt a rezgést, vagy a talaj legnedvesebb pontjait észlelik, és annak az irányába fognak növekedni. Amikor egyszerre érezhetik a rezgést és a nedvességet, a gyökerek többnyire a nedvesség irányába nőnek tovább. A növények akár nagyobb távolságból is észlelhetik a víz rezonanciáját, de a nedvesség irányát pontosabban tudják meghatározni. A kutatási eredmények szerint a zaj azt is befolyásolta, hogy a környezeti hangokra hogyan reagál és változik meg a növények gyökérzete. Ezek szerint tényleg igaz lehet, hogy a növényekkel hallgattatott zene pozitívan hat a növekedésükre is, de a kedvenc számuk a csörgedező patak hangja lehet. És ezzel az érdekes hírrel véget is ért a mai műsor. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.